Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa meglepetést okozott a Szent Péter téren vasárnap, a virágvasárnapi szentmise végén. A templom előtt kialakított térről üdvözölte a híveket, majd mintegy 10 percen át köztük maradt. A szentmisén Ferenc pápa homíliáját Leonardo Sandri bíboros olvasta fel. Szép virágvasárnapot és szép nagy hetet. Hangzott el Ferenc pápa jó kívánsága a Szent Péter bazilika előtt kialakított térről, a körmenettel egybekötött virágvasárnapi szentmise végén, amelyet Leonardo Sandri bíboros, a bíborosi kollégium dékán helyettese mutatott be, és amelyen több mint 40 ezer hívő vett részt. A Szentatya által írt homíliában elhangzott: áldott az Úr nevében érkező király, így éjjenzi a tömeg Jézust, amikor bevonul a Jeruzsálembe. A messiás áthalad a Szent Város kapuján, mely szélesre tárva várja azt, aki néhány nap múlva áldozatként és elítéltként keresztel a vállán fog kijönni. Ma mi is követtük Jézust, először ünnepi körmenetben, majd egy fájdalmas úton, megkezdve a nagy hetet, mely felkészít bennünket az Úr kín szenvedésének, halálának és feltámadásának ünneplésére. Miközben a Golgota felé tartunk, gondolkodjunk el egy kicsit Simon gesztusán, próbáljunk beletekinteni a szívébe, kövessük lépteit Jézus mellett. Mint Ferenc pápa írja: először is a gesztus, mely annyira kétértelmű. Egyfelől ugyanis Cirenei Simont kényszerítik arra, hogy vigye a keresztet. Nem meggyőződésből, hanem kényszerből segít Jézusnak. Másfelől azon kapja magát, hogy személyesen részesedik az Úr kín szenvedésében. Jézus keresztje Simon keresztjévé válik, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd hozzátette a homíliában. Ha megemlékezünk arról, amit Simon tett Jézusért, emlékezzünk arra is, amit Jézus tett Simonért, ahogyan értem, érted mindannyiunkért. Megváltotta a világot. A katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya megérkezett Kárpátaljára, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciójának részeként 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmazott, közölte a katolikus Caritas. Az országos tartós szeretet akció keretében idén összesen 100 tonna adomány érkezett a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően, amelyből most ez a 250 élelmiszercsomag is összeállításra került. A katolikus Caritas célja, hogy a nehéz helyzetben élő, főként magyar ajkú családoknak ne csak kézzelfogható segítséget, hanem lelki támogatást is nyújtson az ünnep alkalmával. Az átadásnak a Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ adott otthont. Écsi Gábor, a Caritas országos igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, és rövid tájékoztatást adott a segélyszállítmány céljáról és jelentőségéről. Ma ide nem csak 12 kiló élelmiszert hoztunk egy-egy dobozban, hanem odafigyelést és törődést, amit így szeretnénk közvetíteni a határon túli magyarság felé. Petíció indul, hogy azok, akik Brüsszellel szövetkeznek Magyarország ellen, az árulók tűnjenek el a közéletből. Erről a Fidesz frakció vezetője posztolt a közösségi oldalán. Kocsis Máté közölte: a Brüsszel hátán felkapaszkodó Tisza párt arra szövetkezett Manfred Weberékkel, hogy kárt okozzanak Magyarországnak. Bevallották, hogy az uniós pénzek visszatartásával akadályozzák a kórház felújításokat, tönkre akarják tenni a gazdaságot, és remélik, hogy ezektől majd romlik a magyarok életszínvonala. Brüsszel Péterék így akarnak hatalomra kerülni. A guruló eurókért cserébe bármire képesek. Megmondtuk előre, aki a családját elárulta, az a hazáját is elfogja, fogalmazott a frakcióvezető. Hozzátette: mindezek miatt online kitölthető petíció indul, hogy az árulók tűnjenek el a közéletből. A petíció kitölthető a nem.hu oldalon. Végül az időjárásról: jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, az Észak-Dunántúlon azonban kevésbé felhős napos tájak is valószínűek. Az ország keleti, délkeleti felén fordulhat elő időszakosan gyenge eső, záporeső. A csapadéknak északnyugaton a legkisebb az esélye. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, melyet helyenként erős lökések kísérhetnek. A hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg északnyugaton magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Lidvina Szűz. Lidvina Hollandiában született 1380. március 18-án, virágvasárnapon, mi alatt a passiót énekelték a templomban. A keresztségben a Lidvina nevet kapta, ami azt jelenti sokat szenvedő. Ebben benne van az élettörténete és lelki nagysága. Apja elszegényedett nemes volt, de Lidvinának szép és boldog gyermekkora volt. Nagy igényei nem voltak. A gyermeklélek egészséges ösztönével nyílt meg lelke az Úr Jézus előtt. Benne és az ő ügyében találta örömét. Szülei példája is segítette ebben. Az Úr azonban nagyobbra választotta ki. Azt akarta, a szenvedés hőse legyen. 15 éves korában Gyertyaszentelő boldogasszony napján kiment megnézni a korcsolyázókat. frissen, egészségesen, mint a város egyik legszebb leánya ment ki, és súlyosan megsebesülve vitték haza, mert az egyik korcsolyázó leány vigyázatlanul nekiment és fellökte. Olyan szerencsétlenül esett, hogy egy bordája eltörött. Hiába volt az orvosok erőfeszítése, egész életére nyomorék maradt. Még fájdalmait sem tudták csillapítani. Állapota egyre rosszabbodott. Betegségének negyedik évétől kezdve állandóan feküdnie kellett maga tehetetlenül. Törött bordája befelé gennyesedett, és lassan minden szervét megmérgezte. A belső szervek romlása több helyen iszonyú sebekben tört ki. A szüntelen fekvés is fölsebezte testét, alig volt rajta épp hely. Egyik szeme világát is elveszítette, a másik szeme gyulladásban volt, s a világosságot nem bírta. Míg szülei éltek, ők ápolták. Azután egyik testvérének leánya, Petronilla ápolta, de őt is elvesztette. Egy alkalommal ugyanis a burgundi herceg járt seregével falujukban, s a lakoma alatt az orvosok a szerencsétlen betegről beszéltek. A kíséret néhány durva lelkű, kíváncsi embere elment megnézni, de nem esett meg a szívük rajta, hanem gúnyolták, sőt, bántalmazták is. Amikor Petronilla védelmére kelt, ellökték a leányt úgy, hogy eltörte a lábát, és nem sokára meg is halt. Akkortól aztán egy unokaöccse ügyelt Lidvinára. A nagy szegénység is nehezítette a beteg helyzetét. Szülei halála után elszakadozott az ágyhúzat, a puszta szalmán feküdt, később pedig egy deszkán. A téli hidegtől is sokat szenvedett. Egy rendkívül hideg télben a könnyek az arcára fagytak. Máskor viszont gondatlanságból hagyták, hogy a lába huzamosabb ideig tüzes szénen maradjon. Érthetetlen, miként maradhatott életben 38 éven keresztül ilyen kimondhatatlan nyomorúságban, és hogyan győzte türelemmel. Az első 3 évben még nem győzte. Akkor még fájt neki, ha jöttek egészséges leánytársai, és vigasztalni próbálták. Szívesen lett volna ő is egészséges, de nem volt remény. Végül egy pap biztatására megtalálta azt, aki a remény nélkül lévőknek is reménysége lehet, az Úr Jézus Krisztust. A pap mondta neki, hogy elmélkedjen Jézus szenvedéséről. Eleinte nem sikerült, de azért kitartott, s végül a legédesebb vigasztalást tudta belőle meríteni. Elragadtatásokban is vezette és vigasztalta az Úr. Egy látogatójának így nyilatkozott erről. Persze, hogy nagyon szenvedek, és ha az Úr nem segítene vigasztalásaival, nem bírnám. Az én gyönge erőm összetörne a fájdalom alatt, de az ő irgalmából minden éjjel elragadtatom a mennyországba. A mennyei örömök közé egy órára, vagy hosszabb időre is, s ez a boldogság nem csak elviselhetővé, de örvendetessé teszi a szenvedést. Őrangyalát is sokszor látta, s az ilyen elragadtatások után nyomorúságos kamrájába csodálatos illatot hozott magával, amit a látogatók is megéreztek. Emlegeti, hogy voltak évei, amikor úgy elárasztotta az Úr kegyelme, hogy semmit sem kérhetett, amit meg nem kapott volna. Máskor azonban arról panaszkodik, hogy nem kap semmi vigasztalást. De lelki elhagyatottságában is kitartott. Azt mondta, hogy ha egy üdvözléggyel meg tudna szabadulni betegségétől, akkor sem kérné. Csodálatos, hogy megtört halódó testében a lelke mindig mások segítségére gondolt. Olyan hatalmas erő áradt ebből a szenvedő lélekből, hogy néhány szava elég volt megrögzött szívek lágyítására, viszálykodók békítésére. gyöngéd szeretettel segít a meghalt lelkeken. Elhunyt apjáért, anyjáért ajánlja föl szenvedéseit. Még elragadtatásaiban is az isteni ítélet elé lépőket támogatja, amint Balduin van der Waldéval is tette, aki valamelyik szomszédos faluban sekrestés volt. Egy éjjel látomásában egy meredek hegy lábánál látta őt állni Lidvina. Hiába erőlködött a szegény ember, nem bírt fölmászni. Lidvina odament hozzá, és nagy erőlködéssel fölsegítette. Másnap reggel gyóntatójától hallotta, hogy az éjjel meghalt a sekrestés. Így hát kellett neki a segítség. De a földön küszködő szegényeken is segített, azt a kevés ruhadarabot, edényt, pár garast, ami szülei után maradt, nekik adta. Ha valami jobb falatot kapott alamizsnaként, másnak küldte el. Ő különben is alig evett. Élete vége felé éveken keresztül az oltári szentség volt egyetlen tápláléka. Betegsége elején, szülei életében még ivott néha egy kis bort vagy sört, de ha szegény jött, erről is lemondott, hogy inkább azt kapja. Élete végén, látomásaiban gyakran jelent meg előtte egy rózsatő. Kicsi volt, de napról napra nőtt. Őrangyalától megtudta, hogy akkor jön el érte az Úr, amikor a rózsatő egészen virágba borul. 1433 húsvétja előtt már csak egy-két virág hiányzott. A húsvéti alleluját még csak elragadtatásban hallotta, földi testben, de két nap múlva végleg az örökké valóságba ragadtatott. Minden rózsája kivirágzott. Halála után teste csodálatosan visszakapta ifjúkori épségét, szépségét.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a boldogságról elmélkedik.
A boldogságról különböző felfogások vannak, az egyes filozófiák is más-más mondanak, a különböző ideológiák, különböző vallások is, és nem csak beszélnek róla, hanem például a reklámokban meg is jelenik sok boldog és mosolygós ember, akit valamilyen szokás, valamilyen szer, valamilyen tárgy tesz boldoggá, de a különböző vallások is különbözőképpen fogalmazzák meg már itt a földi boldogságot, meg a vallásoknak van egyfajta ilyen mennyország képük is, hogy milyen lesz majd a halálunk után. De úgy az ateista ideológia is megfogalmazza a boldogságnak a mikéntjént, hogy hogyan lehetünk boldogok. Amikor ezeket nézzük, persze vonzóak számunkra, vagy látunk plakátokat, ahol emberek úgy meditálnak, és látszik az arcukon az a békesség és az a nyugalom, és az is vonzó lehet számunkra. Vagyis sok mindent látunk plakátokon a médiában, ami bennünket boldoggá tesz. És talán nem mindig fogalmazzuk meg mindig tisztán, de van a boldogságról egy elképzelésünk is, hogy minket mit tenne boldoggá. és lehet, hogy nem fogalmazunk meg mindig világosan ezt. Lehet, hogy nem is szánunk rá időt, vagy nem merjük megfogalmazni, mert félünk, hogy olyan dologgal találjuk magunkat szemben, amit jó lenne megélni, vagy az kellene a boldogsághoz, de félek, hogy olyan akadálya van, amit nem tudok átugrani, vagy az Isten nem akarja, mert ő mást akar tőlem, ezért a boldogságomat elveszi. A boldogságot a köznyelvben sokféleképpen definiálják, de valami ilyesmi az általános jelentése, hogy az életemben minden rendben van, nagyjából mindenki egészséges, megvan ugye a házam, a megélhetésem, jó munkám van, és egyfajta felfokozott érzelmeket is jelent, egyfajta olyan boldogságot és örömet, hogy szinte extázis élményeim is vannak, ez jelenti a boldogság. Amikor valaki nagyon szeret valakit, amikor valami nagy dolog történik, amikor valaki szerelmes lesz, gyermeke születik, valamilyen nagy dolog történik a családban, valamit ünneplünk. De azt is tudjuk, hogy ezt a fajta boldogságot nagyon sok minden úgy meg tudja szüntetni. Valakinek a bűne, valakinek a betegsége, külső körülmények, munkahely, politika, gazdaság, változása, éghajlat, mindig van annyi baj a világban, hogy ezeket könnyen keresztül húzzák, ezért már valaki lehetne éppen boldog, de mivel attól függ, úgyis el fog romlani, ezért nem mer boldog lenni, hanem már amikor minden rendben van, akkor is szomorkodik, és már előre fél attól, hogy milyen bajok lesznek. Amikor olvassuk az evangéliumot, és Máté evangéliumában ott a 8 boldogság, Lukács evangéliumában a 4 boldogság és a 4 jaj, akkor Jézus azokat mondja boldognak, akiket mi szerencsétleneknek tartunk. Azok a boldog, akik sírnak, akik nélkülöznek, akik az igazságtalanságot elszenvedik, akiket üldöznek, különböző megfogalmazások, de ezek mind szenvedő emberek. Akkor Jézus hogy mer erről beszélni? És még fel is háborodhatnánk rajta, hogy Jézusom, a világ másképp működik. Nézzél már meg egy reklámot, az annyira vonzó, ahogyan megfogalmazzák a boldogságot, te meg milyen szöveggel jössz? Hát mit akarsz velünk? Ez csak azt teheti meg, hogy ilyeneket mond, akinek igaza van. És Jézusnak nem csak igaza van, hanem ő az út, az igazság és az élet. Tehát maga a személye az igazság, és ezért ő igazat mond. Amikor Jézus beszél a boldogságról, akkor nem egyszerűen egyfajta ilyen életutat kíván nekünk, hanem amikor a boldogságot megfogalmazza, akkor az mindenkinek szól. Mondhatnánk azt is, hogy aki fiatal, rendben van az élete, egészséges, jó munkája van, szép családja van, minden rendben van, azok boldogok, aki viszont idős, akár már özvegy is, valami tragédia történt a családban, hát azoknak sajnos ebből nem jut most már semmi, de talán majd odát a mennyországban jó lesz. Vagyis van, aki már itt a földön boldog, akinek mindene megvan, de ez csak romlani fog, ahogy valaki idősödik, meg hogy változik az élethelyzete. Ez a világ szemlélete. Jézusnak a tanítása, mindenki boldog és most. A boldog mondások a jelenben vannak. Habár van a jövőre való utalás is, meg a teljes boldogság az mindenkinek a mennyországban lesz, itt a földön sosem ígért mennyországon, de most boldogok vagytok, és a boldogságnak a legmélyebb alapja nem a körülményekben van, hanem az Istenben. És itt szeretném átkeretezni a boldogságnak a definícióját. Nem az a boldog, akinek mindene megvan, és hogy majd szét csattan az örömtől, persze az is, meg az Isten akarja is. Azért adta férjet, feleséget, a sok finomságot, a szép természetet, a gyerekeket, unokákat, mindent, azért, hogy örüljünk neki. Minden az Istennek az ajándéka, ezek értünk vannak. És ezeknek tudunk örülni, az jó. Ezek ajándékok. De nem ezek az abszolút ajándékok, hanem az ajándék magában az Istenben van. És hogy néz ki ez az átkeretezése a boldogságnak? Egyrészt úgy, hogy azt nevezzük boldognak, akinek az élete a teljességet megéli. Mit jelent ilyenkor a teljesség? Valakinek különböző szenvedései, nehézségei lehetnek. Van munkája, nincs munkája, betegsége, műtét előtt van, közben van, bajok vannak a családban, gyászol, halálesetek vannak, ezeket mi mind szenvedő, sokszor szerencsétlen embereknek nevezzük. Azonban a boldogságot itt az adja, hogy Jézus van a középpontban, és a teljesség az mindig az életszentség. Talán ezt ízlelgetni kell, ezeket a gondolatokat, mert mi nem így gondolkodunk. Legyen minden rendben, majd akkor boldog leszek. Jézusnak pedig nem ez a logikája, hanem az élet változik. És azt is láthatjuk, a legnagyobb, a legtöbb boldogtalanságot és szenvedést mi okozza, persze önmagában az idő is, meg az öregedés is, másoknak a bűne. Nem csak az egyes személyeké, ebben vannak a szociális bűnök, ezek összefonódnak a személyes bűnökkel, valaki például otthagyja a családját, mert ő boldog akar lenni, és ő egyszerűen meg a másságát akarja megélni, meg ilyen divatos kifejezések, ezek mind bűnök. Ezért minden boldogságnak az alapja, akkor is, hogyha már sok ilyen negatív van az életemben, akár körülmények vagy emberek miatt, egy dolgot, amit én meg tudok élni minden körülmények között, és ehhez megadom a segítséget, szentnek lenni. A szent pedig, hogy az Istent mindenek fölött szeretni, elsőnek szeretni, megtartani az ő parancsait, és általa élni. Őt szeretni, általa élni, általa szeretni. Ez talán nem hangzik olyan vonzóan, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a boldogságban, és hogy persze szeretünk mi mindenkit, de minket szeressenek, minket kényeztessenek el, nekünk okozzanak örömöt, legyenek kedvesebbek hozzánk, hogy mi többet kapjunk. Persze mi is adunk. Itt az életszentségben pedig nem azon van a hangsúly, hogy ki hol tart, milyen bűnöket követel. Nem is azon van a hangsúly, hogy milyenek a körülmények. És megint zárójelbe teszem, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy Jézus mondja, hogy kérjetek és kaptok. Tehát amikor imádkozunk, imádkozunk jó időjárásért, imádkozunk, hogy a betegség múljon el, vagy ne is legyünk betegek, imádkozunk egészségét, a jó munkahelyét, ezeket mind kérjük, mert ezek fontosak. Csak Jézus azt mondja, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. És ezen van a hangsúly. Keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Ezért azért teljes életet, és az üdvösséghez is ez kell, aki azt határozza el, hogy Jézusom, kérek én mindent, szeretek én mindenkit, megteszek én mindent, hogy a családban rendben legyen, a munkájában mindent. Azonban nem ettől várom a boldogságot, persze mindent elfogadok, amit emberek adnak. Valakinek a férje, felesége, diákok, munkatársak, bárki, mindent elfogadok, mert ezek ajándékok. De nem tőle függ a boldogságom, hanem egy, amit a legmélyebben kérek, a legfontosabb, hogy szent legyek, és ennek az alapja, hogy a te szeretetedből éljek, és tiszta szívből szeresselek téged. Ez a legmélyebb boldogság, és az a boldogság, amit emberek nem tudnak tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya a boldogságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató nagypéntek jelentőségéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma a nagypéntek eseményeit idézzük fel, amikor Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedése és kereszt halála megtörtént. Ez a nap a mély gyász, a csendes elmélkedés és az áldozat napja. Nagypéntek az az időpont, amikor szembesülünk Jézus megváltó szeretetével és áldozatával. Azokkal a fájdalmas eseményekkel, amelyek keresztül végigjárta az emberi szenvedés legmélyebb útját, hogy megnyissa számunkra az üdvösség kapuját. Ahogy most végighaladunk az eseményeken, Jézus elfogatásától kezdve egészen a Golgotáig, próbáljuk megérteni, mit is jelentett az ő áldozata. Hogy mit tanulhatunk ebből az áldozatból, és hogyan vezet minket közelebb az ő szeretetéhez. A múlt heti adásunkban nagy csütörtökről beszélgettünk, most pedig elérkeztünk a következő naphoz, a nagypéntekhez. Mi történt nagy csütörtök éjszaka? Ákoska.
Péter háromszor megtagadta Jézust.
Így van. Nagy csütörtök éjszakáján Jézus letartóztatták a Getsemáni kertben, Júdás árulása nyomán. Innen kezdve az események sorozata felgyorsult, és az igazságtalan per, megaláztatás és kínzás felé haladtak. Az elfogott Jézust először elvitték a főpapokhoz. Kik voltak akkor a főpapok? Ki emlékszik rá? Tamás.
Annás és Kaifás.
Igen, köszönöm. Először Annáshoz, ő volt a főpap, nagy befolyással bírt, ezután vezették a hivatalban lévő főpaphoz, Kaifáshoz, és az összegyűlt főtanácshoz. Júdás elárulta Jézust, és a papok így vádolták Jézust Pilátus előtt. Úgy találtuk, hogy félrevezeti a népet és tiltja a császári adók fizetését, mivel magát Krisztus királynak mondja. Pilátus erre megkérdezte Jézust: Te vagy a zsidók királya? Te mondod? Felelte Jézus. Pilátus ezután így szólt a főpapokhoz és az összegyűlt sokasághoz: Semmi bűnt nem találok benne. De a főpapok csak erősködtek, fölzendíti a népet, tanait hirdeti egész Júdeában, Galileától idáig. Galileai? Kérdezte erre Pilátus. Amikor pedig megtudta, hogy Jézus Heródes Antipász fennhatósága alá tartozik, elküldte hozzá Jézust, mert az uralkodó éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes igen megörült a találkozásnak, mert már régen látni kívánta Jézust. Ki volt ez a Heródes? Ákos.
Aki Jézus kisbabakorában el akarta fogni és megölni.
Így van. Sok mindent kérdezett Jézustól, de ő semmire sem felelt. Az írástudók és a főpapok nagy igyekezettel vádolták Jézust. Heródes azonban megvetően bánt vele, katonáival kicsúfoltatta, cifra ruhába öltöztette, és visszaküldte Pilátushoz. Pilátus és Heródes pedig, akik addig ellenségeskedtek, most kibékültek egymással. A zsidó vezetők hamis tanukat szereztek, akik azt állították, hogy Jézus azt mondta: lebontom ezt a templomot, amelyet kézzel épült, és három nap alatt másikat építek. Jézus azonban hallgatott. A főpap egyenesen megkérdezte tőle: Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus így válaszolt: Én vagyok.
Ez istenkáromlásnak minősült, amiért halálbüntetést követeltek. Mire gondolt szerintetek Jézus, amikor azt mondta, hogy lebontom a templomot, és 3 nap alatt másikat építek? Tamás.
Hogy megölik, és 3 nap múlva feltámad.
Így van, nagyon jó. Pontosan Jézus kereszthalálára és feltámadására gondolt. Mivel a zsidó főtanácsnak nem volt joga halálos ítéletet hozni, Jézust ezért Pilátushoz küldte. Mik voltak a Pilátus előtt felhozott vádak, amivel Jézust vádolták?
Azt állították, hogy Jézus királya akarja tenni magát, és lázítja a népet.
Ákos, mi volt még?
Adófizetés tiltása. Pedig Jézus korábban kifejezetten kijelentette. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré.
Kamilla, milyen vádak érték még Jézust?
Királyként való megjelenés. Te vagy a zsidók királya? Kérdezte Pilátus. Jézus válasza, te mondod.
Így van, köszönöm szépen. Hogyan döntött Pilátus ezekre a vádakra? Mi volt az ő válasza? Tamás.
Pilátus felismerte, hogy Jézus áltatlan, és csak irítségből adták át neki.
Kamilla.
Pilátus a nép kívánságára húsvétkor szabadon engedhetett egy foglyot, ezért felajánlotta nekik Jézust vagy Barabást. A tömeg azonban Barabást követelte.
Peli, Barabás mi volt, Tamás?
Gyilkos.
Igen, pontosan. És őt követelték. Szabadíts meg, szabadíts ki, Jézust pedig feszíts meg. Akkor mondjuk tovább, hogy mi volt még a Pilátus döntése, Ákoska.
Pilátus megpróbálta megveretni Jézust, hátha az enyhíti a tömeg haragját.
Milyen eszközöket használt, hogy verette meg Jézus, miket csinált vele? Tamás.
Például megosztorozta.
Ákos.
Gúnyos játékot játszottak vele, hogy leültették egy székre háttal a katonáknak, és a katonák megböktösték hátulról, hogy találja ki, hogy melyikük bökte meg.
Így van. Kamilla.
Tövös koronát raktak Jézus fejére.
És még? Ákos.
Piros ruhába öltöztették.
Igen. Mit jelentett ez a piros ruha, ez a bíbor színű köntös szerintetek? Kiket szoktak ilyen piros ruhákba öltöztetni? A királyokat.
Kamilla. Nátpálcával csapkodták.
Igen, és azt adtak a kezébe, ezzel is gúnyt tűztek belőle. Jézus megosztorozása a római büntetésnek volt egy szokásos módja, és ez egy különösen kegyetlen módszer volt. Ugye olyan nagy csapásokat róttak rá a hátára, hogy vérzett az egész háta, a teste megosztorozástól nagy fájdalmak érték őt. Az ostorozás jellemzői, az ostor 3 ágra szakadt, melyek végén ólomdarabok vagy csontszilánkok voltak, hogy mély sebeket ejtsenek.
Az áldozatot oszlophoz kötözték, és az egész hátát, vállát és lábait vérzés sebek borították a korbácsolás végére.
Kamilla?
A megostorozás gyakran olyan súlyos volt, hogy sokan belehaltak a sérülésekbe, még a kivégzés előtt.
Tehát ezeket a kínzásokat követte el Pilátus Jézuson, követtette el a katonákkal, és újra ugye kivitte őt a nép elé. Miután megostorozták, a katonák kigúnyolták Jézust, hogy megalázzák és megszégyenítsék. A katonák egy bíbor színű köpenyt terítettek Jézusra, ezzel utánozva a királyi palástot. Aztán tövis koronát tettek a fejére, amely Jézusnak a fejét súlyos fájdalmak érték ezzel, és vérzést okozott. Aztán nádpálcát adtak a kezébe, mintha ez lenne a királyi jogar. Tehát mondjuk el akkor a gúnyolás elemeit, Tamás.
Például a bíborköpeny. A katonák egy bíbor színű köpenyt terítettek Jézusra, ezzel utánozva a király palástot. Tövis korona. A katonák egy tövisből font koszorút helyeztek Jézus fejére, amely súlyos fájdalmat és vérzést okozott.
Ákos?
Nádpálca. Nádpálcát adtak a kezébe, mintha az lenne a királyi jogar. Tédre borulva gúnyolottak. Gúnyos hódolattal hajlongattak előtte mondván. Üdvözlés zsidó királya.
Kamilla?
Ütlegelés és köbdösés. A katonák ütötték, köbdösték, és kezéből kitépték a nádbotot, majd fejére verték vele.
Pilátus ismét megpróbálta kiengedni Jézust, és azt mondta a tömegnek, íme az ember, de a tömeg nem tátorított, és egyre inkább követelte a keresztre feszítést. Feszítsd meg, ezt kiabálták. Pilátus végül alávetette magát a tömeg akaratának, és kihirdette a halálos ítéletet. Mit mondott Pilátus, Ákos?
Én nem találok semmi bűnt Jézusban, de ha ennyire szeretnétek, akkor megfeszítem. És a katonáival vizet hozatott, és megmosta benne a nép szeme láttára a kezét.
Így van, ez mit jelentett a zsidó szokás szerint?
Hogy ártatlanul ölik meg Jézust, és hogy ez ne az ő gondja legyen, ezért vízbe mártotta a kezét.
Így van, pontosan. Tehát ez nem az ő felelőssége, hanem áthárította a népre, mert ő nem szerette volna elítélni, ő nem talált benne semmi kivetnivalót. Ő el akarta engedni. Megostorozták, kigúnyolták, és keresztjét a vállára helyezték. Jézus elkezdte a kereszthordozást, elindult a keresztúton, hogy elvigye a kivégzés helyére a Golgotára. Az út során többször is elesett a kimerültségtől. A katonák látták, hogy Jézus nem bírja egyedül vinni a keresztet, ezért kényszerítették a mezéről hazafelé tartó Cirenei Simont, hogy segítsen neki vinni a keresztet. Az úton sokan követték Jézus, köztük nők is, akik siratták őt. Jézus hozzájuk is fordult, és figyelmeztette őket, hogy inkább önmagukat és gyerekeiket sirassák. Aztán találkozott egy lányjal is. Hogy hívták azt a lányt? Tamás.
Veronika.
Igen, és mi történt? A Szentírásban kifejezetten nem említik Veronikát, de mi tudjuk, hogy ki volt ő? Ákoska.
Aki a kendőivel letörölte Jézus arcát, és elvileg a kendőin ott maradt Jézus arcának a nyoma.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Csodálatos módon megjelent Jézus arcának a képmása.
Keresztre szegezés. Jézust a kereszt szájára szegezték, a kezeit és lábait átütötték szagekkel. Mellette két gonosztevőt és keresztre feszítettek.
Igen, hogy hívták ezeket a gonosztevőket? Tamás?
Jobblator és Ballator.
Igen, köszönöm szépen. Tamás, légy szíves, olvasd fel a történetet a Bibliából.
Az emberek pedig gúnyolták. Te, aki lerombolod a templomot, és harmadnapra felépíted, ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat, szállj le a keresztről. Mások pedig így csúfolták. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha ő Izrael királya, akkor szálljon le a keresztről, és hiszünk neki. Azt mondta magáról, hogy Isten fia, hát akkor mentse meg az Isten. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek, szólt erre Jézus. És akkor hirtelen sötétség borult az egész földre, Jézus pedig felkiáltott. Éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Éli, illést hívja talán, kérdezték némályák. Szomjazom, mondta akkor Jézus. Erre az egyik ember vett egy szivacsot, megtöltötte ecettel, és botra tűzve felnyújtotta Jézusnak, hogy igyék. Hagyd el, mondták a többiek, lássuk el, jön a illés, hogy megszabadítsa. Jézus akkor ismét felkiáltott, és kilehelt a lelkét. Egy katona pedig az oldalába döfte dárdáját. És íme a templom kárpítja, ketté hasadt a föld, megindult, és a kősziklák megrepedeztek. A százados, aki Jézust őrizte, látva a földindulást megrémült, és így szólt. Bizony Isten fia volt ő.
Mik voltak Jézus első szavai a kereszten, Kamilla?
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Tehát még a kereszten is értünk, emberekért imádkozott Jézus, nem magával foglalkozott, nem a fájdalmával, hanem még bocsánatát kérte Istentől a mi bűneinkért, az emberek bűneiért, ahogy őt gúnyolták. Kamilla?
A lator megváltása. A kereszten függő két lator, gonosztevő, bűnöző, közül az egyik csúfolta Jézust, még a másik bűnbánóan kérte. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz országodba. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Mit jelentett ez?
Hogy még ma felmész a mennyországba.
Így van. Mert ő bűnös léttére mégis kiállt Jézus mellett, és megtartotta hitét. Jézus anyja és János apostol ott voltak-e a keresztúton? 12 tanítvány közül csak egy tanítvány volt ott. Ki volt ő? Ákos?
János apostol, a szeretett tanítvány.
Így van, pontosan. És az ő anyukája, Mária, ott voltak a kereszt alatt, meg Mária Magdolna. És Jézus látva anyját és szeretett tanítványát, János, így szólt az anyjához. Asszony, íme a te fiad, majd a tanítványhoz szólt, íme a te anyád. Tehát az édesanyját rábízta János apostolra.
Jézus halála. Jézus a kereszten függött, szenvedése egyre elviselhetetlen ebbé vált. A nap közepén déltől 3 óráig teljes sötétség borult az egész földre, amely természetellenesnek és félelmetesnek hatott mindenki számára, aki jelen volt. Már teljesen kimerülve Jézus 7 utolsó mondatot mondott ki a kereszten függve. Ezek közül az egyik, amely különösen emlékezetes, így szólt. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aztán így kiáltott fel. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És végül, mielőtt kilehelte lelkét, azt mondta. Beteljesedett. E szavakkal fejezte be földi küldetését, az emberiség megváltását beteljesítette.
Így van, tehát azt jelenti, hogy beteljesedett, hogy minket megváltott a bűneinktől, az emberiség megváltása teljesedett be. Mi történt a katonával, a századossal, amint látta, hogy Jézus meghalt a kereszten?
Amikor Jézus kilehelte lelkét, a templom kárpítja ketté hasadt. Ez egy jel volt arra, hogy többé nincs elválasztás Isten és az ember között. Jézus áldozattal lehetővé tette az emberiség számára, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen Istennel. Ezen kívül a föld megrendült, a sziklák megrepettek, és sok elhunyt szent feltámadt.
A kivégzés helyszínén ott állt egy római százados, aki végignézte az eseményeket. Amikor látta, hogy Jézus milyen módon halt meg, és érzékelte a földrengést, megdöbbenve így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Bizony Isten fia volt. A százados elismerése a pogány világ tanúságtétele volt Jézus Isten természetéről és ártatlanságáról. Ő egy olyan ember volt, aki valószínűleg nem ismerte a zsidó vallás tanításait, mégis fel tudta ismerni, hogy Jézus különleges és igaz ember volt.
Tanulmányaink során már találkoztunk a római századossal, a kafarnaumi századossal. Mi volt az ő kérése Jézushoz? Ákos.
Jézus, Isten fia, mentsd meg a szolgámat, mert nagyon beteg.
Így van. És akkor mi történt vele?
Azt mondta Jézus, hogy vigyél el házadba, és meggyógyítom.
És erre a római százados hite milyen erős volt, mit mondott Jézusnak?
Azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám.
Igen, köszönöm szépen. A liturgiában, nagy pénteken szintén fontos, hogy tudjuk, hogy milyen események történnek. A keresztény egyház egyik legszentebb és legszigorúbb napja a nagypéntek. Tanultuk már, hogy a nagybőjtben a hamvazó szerda és a nagypéntek a szigorú bőti nap. Mit szoktunk mondani, hogy hányszor szabad ilyenkor étkezni, és hogy szoktunk jól lakni, Tamás?
3-szor és 1-szer szabad jól lakni.
Igen, és húst nem eszünk. Szigorú bőti nap, Tamás.
Kivéve halott, azt lehet enni.
Igen, pontosan. Ez az a nap, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, kereszt halálára és temetésére emlékezünk. Különleges jelentőségű, hiszen ez az egyetlen nap az évben, amikor a katolikus egyházban nincs szentmise. A liturgia három fő részből áll.
A szertartás teljes csendben kezdődik. A pap és az asszisztencia a szentélyhez vonulnak és leborulnak a földre, ami az alázat és a mélységes gyász jele. A hívek közben térdelve imádkoznak.
Az ige liturgia három olvasmányból áll. Első olvasmány. Izaiás proféta szenvedő szolgájáról szóló ének. Zsoltár. A válaszos Zsoltár rendszerint a 30. Zsoltárból származik. Második olvasmány. A zsidókhoz írt levél részlete, amely Jézus áldozatáról beszél. A legfontosabb olvasmány azonban a János evangéliumából vett passió, amely részletesen bemutatja Jézus szenvedését és halálát. A hívek ezt meghallgatják és beleélik magukat a történetbe.
A második mozzanat a kereszt hódolata.
A kereszt hódolat az egyik legkülönlegesebb eleme a nagypénteki liturgiának. A pap egy letakart keresztet hoz be, amelyet három szakaszban fed fel, közben éneklik. Íme a szent keresztfa, rajta függött a világ üdvözítője. A hívek pedig válaszolják, jöjjetek, imádjuk. Ezután a hívek egyenként vagy csoportosan a kereszt elé járulnak, térdet hajtanak, vagy meghajolnak, előtte egyes helyeken meg is csókolják a keresztet. Ez az áldozat előtti tiszteletadás és szeretet kifejezése.
Van nagypénteken szent mise, gyerekek?
Mivel nagypénteken nincs szentmise, a hívek csak az előző nap nagycsütörtökön konszekrált szentostjából áldozhatnak. Ez az egyetlen nap az évben, amikor nincs eukarisztikus átváltoztatás. A szent áldozás után csendes imádság következik, majd a pap áldás nélkül befejezi a szertartást, és az oltár teljesen lecsupaszítják. Az oltár díszterent marad nagy szombatig. A nagypénteki liturgia a mély gyász és a Krisztus iránti tisztelet jegyében zajlik, ugyanakkor a hívők reménysége is kifejeződik benne, hiszen tudják, hogy a történet a feltámadással teljesedik be.
Nagypéntek történetei és szertartásai a gyász és a megbánás, az elcsendesedés időszakát idézik meg. Keresztet a templomokban és a környezetünkben is láthatunk. Hol találkozunk keresztekkel, gyerekek? Kamilla?
A keresztúton.
És még? Ákos?
A szobánkban.
Szobánkban. Falon? Kamilla?
A szentmisén.
Igen.
Nyakláncokon.
Így van, Tamás.
Rózsafüzéren.
Azon is. Útmenti kereszteken is, rózsafüzéren is van. Ez mind a mi megváltásunknak a jele és a Jézus jele. Ez a legismertebb forma a latin kereszt, amelyen általában a korpusz Jézusnak a megfeszített teste látható. És a katolikus templomokban ez mindig a központi helyen, a főhajóban helyezkedik el. És mi van írva a keresztre, Tamás?
Inri.
Igen, ez az inri szó mit jelent? Minek a rövidítése?
Jesus Nazarenus Rex Luderum.
Igen, és ez mit jelent? Nagyon jól elmondtad.
Názareti Jézus a zsidók királya.
Így van. A kereszt ma is jelen van az életünkben, viseljük nyakláncokon, templomtornyán láthatjuk, az utak mentén, iskolákban, szobák falán. Minden formájában ugyanazt üzeni. A szeretet, a hit és a megváltás örök igazságát jelképezi. Ahogy végig gondoljuk Jézus utolsó napjait, próbáljuk mi is közelebb kerülni hozzá. Emlékezzünk áldozatára, tanuljunk megbocsájtani és szeretni úgy, ahogyan ő is szeretett minket. Akkor óránk végén mondjunk el egy imát.
Dzsida Jenő nagypénteki ima. Uram, csúfoltak, kínoztak téged, aki szerettél minden szenvedőt. Szegekkel vert a világ keresztre, aki mindig csak vigasztaltad őt. Mi jót is tettem én is a világomnak. Sok-sok napomon csúfolnak, kínoznak, szegeznek engem. Miért panaszkodom?
Uram, bocsáss meg! Haragban égni nincs okom, egyebet kérni nincs jogom,
Uram, csak áldalak, nem panaszkodom.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő lépteink. Rajta függött ló az élet, teljesült a szent ígéret, mire által üdvözülhetünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.